2:50-től és 2:50-től megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
11:00.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szerdára vérradóra ismét nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának, közölte rövid nyilatkozatában a Szentszéki Sajtóközpont 8:31-kor. Ferenc pápát a római Gemelli klinikán február 14-e óta kezelik. Március 11-én, tegnap este, a Vatikán News olasz nyelvű szerkesztősége tájékoztatott a Szent Atya napjáról. Idézzük. A pápa, aki kedden ünnepelte a Jézus társaságába való belépésének 67. évfordulóját, kedden a 6. Pál teremben zajló lelki gyakorlatot követte, amelyen a római kúria tagjai vesznek részt, akik elimádkozták a rózsafüzért a Szent Atya gyógyulásáért. A Szent Atya a magánkórterme melletti kápolnában imádkozott. Nem fogadott látogatókat, hanem az imának és az elmélkedésnek szentelte magát, ahogy az a lelki gyakorlat ideje alatt szokás. Kedden részesült az eukarisztiában. Ezután folytatódtak az előírt kezelései, illetve az orkanülőn keresztül végzett magas áramlású oxigénterápia. Ma további információkat adnak majd az orvosok, akik hétfőn a prognózis feloldásával megerősítették, hogy a pápa túl van a közvetlen életveszélyen, ugyanakkor még mindig összetettnek ítélik a kórképet. Továbbá ma nem jelenik meg az általános katekézis szövege, mivel arra a lelki gyakorlat miatt nem kerül sor, írták. Mostantól az 5000 fő alatti kistelepüléseken élő nyugdíjasok is igényelhetnek támogatást a vidéki otthonfelújítási programban. Az erről szóló kormányrendelet módosítás hamarosan megjelenik a magyar közlönyben, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium a távirat éradával. A közlemény szerint a nyugdíjasok házuk, lakásuk felújításához 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást és legfeljebb 6 millió forintos kamattámogatott hitelt kaphatnak. A támogatási kérelmeket a Magyar Állam kincstárhoz lehet benyújtani elektronikusan, személyesen vagy akár postai úton. A támogatás 2025. január 1-e és 2026. június 30-a között kiállított számlákra vehető igénybe, közölték. A védelemmel kapcsolatos döntéshozatalnak a tagállamok hatáskörében kell maradnia. Miközben támogatjuk a tagállamok közötti ipari együttműködést és a közös programokat, ellenzünk minden olyan föderalista hatalomátvételt az Európai Bizottság részéről, amely aláássa a nemzeti szuverenitást, jelentette ki Gál Kinga, a Fidesz-EP képviselője Strasbourgban. Jordan Bardillával, a Patrióták Európáért uniós parlamenti frakció elnökével tartott közös sajtótájékoztatóján Gál Kinga hangsúlyozta. Az EU védelmi képességei megerősítésének kérdése nem kapcsolható össze az Ukrajnának nyújtott további katonai segítséggel. Ennek a két kérdésnek különállónak, egymástól függetlennek kell maradnia. A képviselő szerint az Európai Bizottság javaslatai az európai felfegyverkezéssel kapcsolatban problémákat vetnek fel. A kérdés az, hogy ezek a javaslatok közelebb hozzák-e a békét vagy sem. És ezzel kapcsolatban komoly kétségeink vannak, jelentette ki. Március közepétől a 30 alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10%-ot, közölte Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. Elég volt, véget vetünk az indokolatlan áremeléseknek, fogalmazott. A kormányfő elmondta, az indokolatlan és túlzó áremelések megfékezése érdekében tárgyalásokat folytattak az elmúlt napokban a kereskedelmi láncok képviselőivel. Sajnos a kereskedők ajánlatai messze elmaradtak az elvárásainktól. Ezért úgy kellett döntenünk, hogy intézkedéseket vezetünk be a kereskedelemben, jelezte. Március közepétől a 30 alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10%-ot. Az intézkedéseket május végéig tartják hatályban. akkor felülvizsgáljuk, és ha szükséges, folytatjuk is, mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Végül az időjárásról: a köd várhatóan gyorsan feloszlik, ezt követően pedig a változó nagyságú fátyol felhőzet, valamint a gomoly felhőképződés mellett több órás napsütésre számíthatunk. A gomoly felhőkből helyenként záporzivatar kialakulhat. Késő délutántól délnyugat felől ismét egyre nagyobb területen záródik a felhőtakaró, és a késő esti órákban újabb csapadékzóna érkezése valószínű. Főként a Dunántúlon és a Délalföldön nagy területen megerősödik a délies irányú szél, amelyet a fertő környékén viharos lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet napközben 16 és 22 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk: Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai műsorunk az otthon ízei hallgatóit. A műsor felelős szerkesztője Kúnya Éva vagyok. Kora tavaszi gyógynövényekről fogunk beszélgetni, hiszen a tavasz és a napsütés előhozza már most a kertekben azokat a gyógynövényeket, amelyek elsőként nyílnak ilyenkor ki. Melyek ezek a gyógynövények, Lári néni?
Most már, ha az ember megy az utcán, vagy egy benéz egy kertben, szinte sárgálik a zöld fű között a pongyolapitypang, mert most hozza az első virágjait, bár ez később is még felelhető, de talán most ezek az elsőket érdemes megfigyelni. Hát ami érdekessége ennek a növénynek, hogy a pitypang első írásos említése már 1456-ban egy gyógynövény lexikonban megtalálható. A növény főleg vízhajtó hatásáról ismert, a benne található keserű anyagok miatt ideális vértisztító hatást biztosítanak, serkentik az epeki választást, erősíti a gyomrot és enyhén hashajtó hatása is van. A népi orvoslásban pakolást is készítettek belőle, és használták ekcémára és más bőrbetegségek kezelésére is. A virágjából házi disznózsírral krémet, kenőcsöt is főzhetünk. Egy jó nagy kanál házi disznózsírhoz két marék sárga virágfejet teszünk, amit előzőleg megmostunk és kicsavartunk, és lassú tűzön legalább egy órán át keresztül sütjük. 10 napig állni hagyjuk ebbe az edénybe, a zsírba ezt a virágot, majd újra felmelegítjük 10 nap után, és akkor leszűrjük. Utána ismét megdermesztjük a krémet, és amikor megdermett, akkor pedig habossal kavarjuk, és tégelyekbe helyezzük, és írjuk rá, hogy pitypangkrém, és a készítés dátumát is. A felhasználása pedig nagyon jó a berepett sarkakra, főleg jön a nyári papucs szezon, biztos, hogy elég sok embernél ez gondot jelent, és hát nagyon jó használható a kialakult májfoltok halványítására is, vagy megelőzésére is. Én már tavaly is készítettem ilyen krémet, és tegnap pedig megszedtem a kertbe a pitypangot, és elkészítettem, hát majd várom, ugye 10 napig állni kell hagyni, amit már említettem, és hát ez szinte csak gyomnövényként tartjuk számon, máshol viszont termesztik ezt a növényt, például Olaszországból hozzák be hozzánk a salátának valót, mert főleg az első gyenge levelek azok még nem annyira keserűek és nagyon finom a salátákba, és különösen gazdagok kálciumba, karotinba, C-vitaminba, de tartalmaz B1, B2 és E-vitamint is, valamint sok ásványi anyagot is ez a növény, és az édesmészes hasonlóan kenyére való is készíthető belőle. Cukorszirupot főzzük meg a virágokat, majd szűrjük le, és ez is megdermed, és kenhetjük kenyére, érdemes kipróbálni egy néhány adagot. Arab országokban pedig a virágokat süteményekhez is keverik, és a szépségápolásban pedig a fürdővízhez adott friss levelek tisztítják a bőrt. Hát így koratavasszal ez sem egy utolsó dolog, hogy a téli dolgokat letisztítsa az ember bőréről. Próbáljuk ki akár mind a hármat is, amit említettem. De a krémet azt tényleg nagyon tudom javasolni. Még szirupból nem készítettem ilyen mézet, de már hallottam róla több alkalommal, úgyhogy valószínűleg közelebbi virágszedésnél akkor kipróbálom, mert ezelőtt csak ugye leszedtük a virágját, és fontunk belőle kis koszorúkat, ez volt a nyár első ilyen, unokáimnak is volt ilyen fotó is van róluk, hogy a két kislánynak az anyja font egy-egy koszorút, és úgy voltak lefotózva.
Ha elkészítettük ezt a krémet, ezt hogyan kell tárolni, és körülbelül mennyi ideig használhatjuk fel?
Én hűtőszekrénybe szoktam belerakni, ugyanúgy, mint a körömvirágot, és azt olvastam róla, hogy korlátlan ideig eláll, és nem baj az sem, hogyha megavasodik a zsír, mert akkor is kifejti azt a hatását. Legfeljebb egy kicsit a bőrünk, akkor egy pár percig kellemetlen illatot áraz, de megéri. Hát főleg a saroknál különösen. És akkor este, mikor már nem nagyon járkálunk, akkor húzunk egy régebbi zoknit rá, hogy ne kenjük össze az ágy, nem üt vele még, vagy ne még felszívódik az, és hogy nem sajnáljuk azt az zoknit, hogyha esetleg meg kicsit megfogja a sárga szín. Ugyanígy, mint a körömvirágnál is, az is megszínezi. A másik ilyen pedig a metélő hagyma, ami már ugye régen kidugta a fejét a földből, mert ez kitelel legtöbb helyen. A fokhagymának a rokona. A legtöbb fajta, mint kulináris, mint gyógyászati szempontból értékes, sokféle fajtája van. Még az előbb nem említettem, hogy a pittypangnak 1000 féle fajtája van, hát szinte hihetetlen. Visszatérve a metélő hagymára, sok A és C vitamin tartalmaz, más vitaminanyagokat, ásványi anyagokat is felelhetünk benne. A friss levelek és a virágok serkentik az emésztést, mert a virágja is ehető. És felhasználásáról már 4000 évvel ezelőtt kínai dokumentumok tanúskodnak, és a híres felfedező Marco Polo nagyra értékelte ezt, és ő hozta magával Európába, Kínából a metélő hagymát. Én tavaly tudtam venni fokhagyma ízű metélő hagymát is, az is kitelelt nálam egy cserébe. A háztartásban, ha a kerti növényeket befújjuk a metélő hagyma főzettel, megóvjuk őket a levéltetvektől és a lisztharmattól. Hát ezt még nem próbáltam, ezt most olvastam, úgyhogy ezt is érdemes lesz kipróbálnom, mert nekem tavaly csupa tetű lett a kamilla virágom, úgyhogy azt most már látom, hogy kibújt, hál' Istennek, mert akkor le kellett vágni majdnem tőből, de azért elszórta a magját, és van vagy 5-6, úgyhogy most fogom előre mihent már kezd nőni, akkor megcsinálom a metélőhagymából ezt a főzetet. Virágzás után érdemes levágni a leveleket, mert már akkor nem olyan aromásak, mint előtte volt, és újra hajtások növekednek rajta, és akkor egész évben van friss metélőhagymánk. Tehát kora tavasztól késő őszig használhatjuk. Nekem cserébe is volt, ládába is, sőt a szabadföldben mindenütt kitelelt, és már említettem, hogy fokhagyma ízű metélő hagyma is kertészetekbe lehet kapni, az is kitelelt, úgyhogy ezt érdemes a kertbe is ültetni, vetni is lehet, meg hát különböző üzletekbe lehet cserébe, és akkor hamarabb van, mert mire ki kell, meg elkezd növekedni, azért az egy jó kis időt hoz. A sóskát választottam még harmadikként, már ezt nem nagyon tartjuk úgy számon, hogy ez gyógynövény, és pedig az. Már az ókorba is termesztették, akkor még gyógyászati célra, és a finom ízét csak a középkorba ismerték fel, hogy ez ehető is. körülbelül 200 sóskafajtát ismernek. Legismertebb számunkra a mezei sóska. A gyógyászat a sóskából készült tea salaktalanít, ezzel tisztítja a szervezetet. A rendszeres sóskapakolás segít a mitaszeres és problémás bőr kezelésében, korábban a skorbut kezelésére is használták a sóskát. Nyersen is használhatjuk, nem csak párolva. A párolt sóska darabkákat, ha tejfőlel elkeverjük, finom mártást kapunk. A sóska mártás vagy sóska szósz, ez egy elég közismert, azt hiszem mindenütt.
A máshogy nem az óvodából mindenképpen.
Igen, és lehet, hogy ott a készítésnél egy kicsit néha elvadítják a gyerekeket, és utána később nem akarja szeretni, pedig ha jól van elkészítve, akkor kedvencé válik. Hát nálunk, hál' Istennek, a családban a gyerekek kedvence. Azt a sóskaleves szeretném elmondani, ahogy anyósom készítette. Ez nagyon kedvence volt a lányomnak, és mindig azt keresi, azt az ízt, hogy úgy van elkészítve, ahogy anyuka csinálta. Ezt vajon megpároljuk a sóskát, tejszínes vagy tejfölös habarást készítünk, amelyhez néhány tojást is teszünk, amit nem keverünk el teljesen, és úgy engedjük bele a levesbe, és utána összeforraljuk, de úgy is készítette néhányszor, hogy a forrásba levő leveshez egészbe belesurgatta a tojást, és akkor utána az ugye megfőtt majdnem, mint egy posírozott tojás úgy nézett ki, és akkor azt daraboltuk, ahogy ettük a levest, ehhez nem szoktunk adni kenyérkockát, vagy bármilyen más kiegészítőt. Még nosztalgia is fűződik ez a sóskához, mert a gyerekkoromban minden vasárnapi ebédhez, amikor megjelent már a réten a sóska, édesanyám elküldött bennünket sóskát szedni, a szuha mellett volt egy rét, és ott begyűjtöttük a mezei sóskát, és ebből a vasárnapi főtt hús mellé készült a sóska szósz, ami szintén hasonló, mint a leves, csak ugye sűrűbb, nem teszünk hozzá annyi vizet, de a párolása, a habarása, hát mondjuk a cukrot, sót kihagytam, de az ízlés szerint tehetünk bele, azért elég savanyú, ez sok cukrot igényel, ahhoz, hogy kellemes legyen, és érdekes, hogy akkor szuhakálóba például csupán csak egy kertbe termesztettek sóskát. Mindenki a rétre járt sóskát szedni, mert rengeteg sóska volt. Nem tudom, vajon van-e még ott azon a részen, át kellett menni a szuhapatakon, és akkor ott gyerekkorunkban akkor már így le tudtuk húzni a cipőnket. Igaz, hogy hideg volt a víz, át gázoltunk, mert nem egy kis mély patakocska a szuha, és ott gyűjtöttük, és szinte koratavasszal elég sokáig ez volt az első olyan vitaminbomba, hogy már petrezselymet azt hagytunk kint, tehát az volt a kertbe, de így más ilyen vitaminos dolgok, azt hiszem ez volt az első, a sóska, és hát ha itt a skorbutra is használták ezt, akkor biztosan nekünk is javunkra vált akkor, bár nem tudtam
és
még.
És biztos most milyen. Is így van ez.
Meg most is így van, így igaz. Hát ezeket most mind érdemes kipróbálni. Még visszatérve egy kicsit a metélőhagymára, körözöttbe is használhatjuk, meg mindenint. Én szombaton pizzát készítettem, arra vágtam rá, tehát sok minden dologhoz használhatjuk, és tényleg javítja az emésztést, ezt is megtapasztaltam most a hétvégén.
És hát az ízével feldobja azt az ételt is, amiben belerakjuk, hiszen jól kiérezhető mindenből szinte.
És nagyon finom tényleg.
Egy-két nap, és már semmi sem elég, elő előtte is éltem talán.
37, vagy egy pillanat, a végtelenből egy mozdulat, minden este bezár az ég, de egyet, ha éppen elég.
Egy fiú és hátul egy kisebb szalag, és a lány, ki csak évekre jött. Benne látod leginkább magad, ő áthúz az évek fölött. És volt, hogy mással máshol megesett, volt úgy, hogy kellett türelem. Ez a sorsunk nem egy baleset, rég kőbe vésett szerelem.
Levendula számos kozmetikum alapanyaga, és az elmúlt években a gasztronómiában is népszerű fűszernövényé vált. Sokoldalú hasznosításáról és jótékony hatásairól Süye Károlyné Klárikát hallják.
A levendula sokkal több, mint egyszerű illatosító. A levendula megnyugtat, a megelégedés és a takarékosság szimbóluma is. Mára már nem csak a kolostor kertek illatozó növénye. Milyen is lenne egy igazi fűszeres kert levendula nélkül, kérdezhetjük. Nem csak rendkívül vonzó küllemű növény, hanem az illata is fantasztikus. Több évig megőrzi illatát a szárított csokrokban, levendulázsákokban. Régen a levendula virágait a padlóra szórták, illatosította a ház levegőjét és elűzte az alkalmatlankodó rovarokat. A ruhásszekrénybe elhelyezett hagyományos levendula zacskók távol tartották a molyokat. Talán ez a legközismertebb a mindennapi felhasználásában. A rómaiaknak köszönhető az európai elterjesztése. A növény neve a lavare, mosni igéből származik, arra utal, hogy már az ókorban is használták a szépségápolásban. 21 levendula fajtát ismerünk, és ennél lényegesen nagyobb a kereszteződések száma, amit nem is tudok megnevezni, hogy mennyi lehet ez. Virága az ajakosok virágába tartozik, fehértől a lila sokféle árnyalatáig lehet. Magassága 60-90 cm-re megnő, évelő, téltűrő növény. Legjobban a laza, jó víz áteresztő, homok és méztartalmú tarajt szereti. 3-4 évente érdemes újra cserélni a töveket. Tavasszal és ősszel vethető, vagy dugványozással szaporítható. Európában, Dél-Franciaországban, Provence környékén hatalmas levendula mezőkön a keresztezett levendula hibrid nevű szívósabb fajtáját ipari felhasználásra termesztik. Magyarországon a Tihanyi félszigeten láthatunk hatalmas ültetvényeket, itt a talaj és a klíma is nagyon megfelelő a levendula termesztéséhez. A levenduláról szól sok minden Tihanyba, az apátságba is, különböző gyógykészítményeket lehet vásárolni, levendulázsákokat és egyéb dolgokat. De szerencsére már Törökszent Miklóson is megjelent közterületeken, illetve parkokban a levendula. Legszebb talán a Szolnokról bevezető útnál a körforgalomnál látható. Egyre több a kertekben, az intézmények udvarán is a levendula. Felhasználása is nagyon sokrétű, tényleg nem csak a levendulás zsákok és a egyéb ilyen kis apróságok. A gyógyászatban nagyon sok mindenre hasznosítják. A levendulás gyenge tea, vérnyomás csökkentő, fejfájás csillapító hatású, amit mi is elkészíthetünk akár naponta is, vagy amikor szükséges. a 100%-os tiszta levendulaolaj lazító, fájdalomcsillapító, fertőtlenítő, viszketéscsillapító, sebgyógyító hatású. A hülések kezelésében is bizonyította a gyógyerejét. A tihanyi apátságban és Pannonhalmán vásároltam már régen Szent Lukács olajat, amely levendula olaj mellett körömvirág, cickafark, borsmenta és orvosi zsály olajat is tartalmaz. Ezt is nagyon sok mindenre lehet használni. Itt viszont felhívnám a figyelmét a cukorbetegeknek, akik inzulint használnak, hogy ők ne használjanak levendulát, mert károssá válik a hatása. A szépségápolásban is igen gazdag a felhasználási lehetősége. A kozmetikai ipar a legnagyobb felhasználója a levendulának, a szappantól a különböző parfümökig nagyon-nagyon sok mindent gyártanak belőle. Például otthon, házi hasznosításban ecsetelje a mitaszeres bőrt, a rovarcsípéseket tiszta levendula olajjal, amely csillapít és gyógyít is egyben. De én ajánlanám a mitaszerek esetében a levendulából készült főzet lemosásával is próbálkozhatnak kúraszerűen, és biztos meglátják a kedvező hatását. És ott a konyhában, a gasztronómiában is nagyon sokféle felhasználási területe van a levendulának, így például kandírozott virágokkal, tortákat, édességeket, pudingokat díszíthetünk. A friss virágok remek ízt adnak a fagylaltnak, a csokoládénak, de érdemes kipróbálni a házilag készített levendulás kekszet, a levendulás szörpöt, a levendulás eperdzsemet, vagy más dzsemet is lehet levendulával ízesíteni. Ezeket már mind készítettem otthon is, ezeknek a receptjeit szeretném megosztani a kedves rádióhallgatókkal. Először is a levendulás kekszet szeretném ismertetni, a hozzávalók a következők. 30 deka liszt, ez BL55-ös, 4 deka kukoriszaliszt, 20 deka puha vaj, 10 deka porcukor, egy egész tojás, egy teáskanás ütőpor, fél citrom reszelt héja, ez lehetőleg biocitrom legyen, egy evőkanál apróra vágott áfonya, és 2 evőkanál levendula virág, amit elmorzsoltunk, és ne legyenek benne szálas részek. Az elkészítése is nagyon egyszerű, a vajat a liszttel elmorzsoljuk, hozzáadjuk a többi hozzávalókat, és összegyúrjuk. Hogy szép sima tésztát kapjuk, 1 órára hűtőszekrénybe tesszük, és valamilyen, mikor kiveszük a hűtőszekrényből, akkor lisztezett deszkán vékonyra kinyújtjuk, és valamilyen sütemény kiszóróval kiszaggatjuk, és 180 fokos sütőben világosra sütjük, gyorsan sül, tehát figyelni kell rá, és sokáig eltartható, jól záródó dobozba. A levendulából készíthetünk még borcukrot is, amit 1 kg kristálycukorhoz egy nagy csokor levendula virágot, ami száraz, mert nehogy bepenészedjen a cukor között, hozzáteszünk. 2 napig nem zárjuk le a dobozt, szellőztetjük, és utána a lezárt dobozt még 3 hétig tartjuk, majd ezután ledaráljuk a cukrot együtt a levendula virággal. Süteményekhez, limonádékhoz, teához használhatjuk, és ajándékozásra is nagyon alkalmas. A levendulából készíthetünk szörpöt is. Ez egy nagyobb mennyiség. Ezt érdemes megcsinálni, mert ilyenkor a legjobb, mikor friss a levendula. Ehhez szükséges 5 liter víz, 3 kg kristálycukor, 10 deka citromsav, 1 evőkanál nátriumbenzonát, 4 darab nagy citrom, ez is lehetőleg biocitrom legyen, 2 nagy csokor friss levendula virág. Évközben pedig szárítottból csinálhatunk, de abból én még nem készítettem, tehát nem tudom az ízhatását, de valószínű átveszi. Az elkészítése pedig az 5 liter vízből 4-et felforralunk, hozzáadunk 2,5 kg kristálycukrot, ebbe ugye elolvad ebbe a forró vízbe, és közben 1,5 kg kristálycukrot megkaramellizálunk, amit úgy készítünk, hogy egy kis vizet öntünk a lábas aljára, és lehetőleg világos falú lábasba tegyük, hogy jól lássuk, mert egy sötét falú lábasban nem érzékeljük, hogy mikor megfelelő színű lesz a karamellünk. Amikor ez megkaramellizálódott, egy picit lehűtjük, vagy hagyjuk hűlni, és akkor hozzáöntjük a maradék 1 liter vizet, ugye mondtam, hogy 5 liter víz, és 4-ből, amikor ebszel felfort, és elolvadt benne az egész karamellizált cukor, akkor hozzáöntjük a 4 liter víz és a 2,5 kiló kristálycukorhoz, és ekkor adagoljuk hozzá a többi anyagot, így a nátriumbenzonátot, a citromsavat, a felkarikázott citromokat és a 2 nagy csokor frissen vágott levendula virágot. Összekavarjuk, hát ezt egy nagyobb fazékba érdemes készíteni, amit le is tudunk fedni, és 3-4 napig hagyjuk, hogy ebbe a fazékba érjenek össze az ízek, de naponta többször megkavargathatjuk, amikor már kellően át, ez egy olyan konyakos színű, konyak színű lesz a karamellizált cukortól, meg persze hát a levendula virág is fest rajta valamennyit, akkor leszűrjük, és fehér üvegekbe töltjük, lezárjuk az üveget, és hát ha még esetleg ajándékozásra is szánjuk, vagy egyáltalán a kamránk polcára is érdemes felcímkéznünk, hogy mi van benne, a dátumot, a készítés dátumát ráírva, és hát ásványvízzel egy kiváló üdítőt kapunk belőle, de adhatjuk még néhány kanál a tejához, vagy limonádénak is nagyon finom aromát kölcsönöz, érdemes ezzel próbálkozni. És hát nekem ebből a mennyiségből 7 deciliteres üveggel lett, amiben piroska szörpöt lehetett kapni, egy gyönyörű áttetsző fehér üveg, és abba készítettem el most például.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a levendula sokrétű felhasználásáról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi műsorunk tartalmából. Szentszéki jelentés Ferenc pápa állapotáról. Stabilizálódott a javulása. A Szentatya részvédtáviratot küldött az argentínai áradások miatt. Imádkozik az áldozatokért. A pápai ház szónokának hétfői és keddi nagybőti elmélkedései az utolsó ítéletről és az első halálról, illetve az örök életről.
Hétfő esti jelentés Ferenc pápa állapotáról. Stabilizálódott a javulása. A Szentatya egészségi állapotában az orvosok állandósult javulást tapasztalnak, ezért feloldják a prognózist. A pápa jól reagál a terápiára, ami továbbra is kórházi környezetben kell folytatni. A pápa a római kúria lelki gyakorlatainak emlékedéseit videón követi. A hétfő esti jelentés szerint az előző napokban tapasztalt javulás állandósult, amit a vérvizsgálat, a klinikai állapot, továbbá a gyógyszeres terápiára adott jó válasz is megerősített. Ezen okok miatt az orvosok ma úgy döntöttek, hogy feloldják a prognózist. Tekintettel azonban a klinikai kép összetettségére és a beteg felvételkor látott jelentős fertőző állapotra még néhány napig kórházi környezetben kell folytatni a gyógyszeres terápiát. Ma hétfőn délelőtt a Szentatya videón követte a 6. pálteremben tartott lelki gyakorlatot, majd magához vette az eukarisztiát és a beteg részleg kápolnájában imádkozott. Délután videón ismét csatlakozott a kúria lelki gyakorlatához. A napot felváltva imádsággal és pihenéssel töltötte. Összességét tekintve tehát pozitív jelek mutatkoznak a gyógykezelés folyamán, amit azonban továbbra is óvatosan kell fogadni, mert a tüdőgyulladás még nem múlt el, és a klinikai kórkép továbbra is összetett, jól lehet közvetlen veszéllyel nem kell számolni.
A pápa részvéte az argentínai áradások miatt. Imádkozik az áldozatokért. Ferenc pápa a Gemelli klinikáról táviratot küldött Bahia Blanca érsekének, amiért a Buenos Aires-től 650 kilométerre fekvő várost pusztító áradás sújtotta, 16 halottat és 3 eltűntet hagyva maga után. A Szentatya közelségéről biztosítja az áldozatok családtagjait, támogatást kér a mentésben résztvevők számára. A Gemelli klinikáról, ahol február 14-e óta ápolják, Ferenc pápa táviratban fejezte ki fájdalmát az áradás miatt, mely szülővárosától nem messze pusztította hétvégén. Alfonso Aspiros Costa, Bahia Blanca érsekének címzett táviratában a Szentatya leírja, hogy szomorúan értesült a természeti katasztrófáról, ami emberéleteket követelt és anyagi károkat okozott. 16-an meghaltak, 3 személy eltűnt, köztük 2 kisgyermek. Ferenc pápa lelki közelségéről biztosítja az egész lakosságot. Imádkozik az Úrhoz, hogy adjon vigaszt mindazoknak, akik ebben a fájdalommal és bizonytalansággal teli pillanatokban szenvednek. Istentől kér támogatást azok számára, akik az eltűnteket keresik, illetve részt vesznek az elpusztult területek újjáépítésében. A pápa az irgalmas miasszonyunk oltalmába ajánlja a katasztrófa sújtotta embereket, és apostoli áldását küldi nekik. A Szentszék sajtóközpontjának tájékoztatása szerint a pápát már vasárnap reggel értesítették az áradásról, amely hazáját sújtotta, és ő gondolatban azonnal lelki közelségét fejezte ki az érintetteknek, valamint felajánlotta imáit értük. Az áradás Bahia Blanca és Serri városát sújtotta. Péntekről szombatra viradóan közel 400 mm eső hullott, ami az egyéves átlag csapadék mennyiségnek felel meg. A helyi hatóságok végzik a mentési munkálatokat, amit nagyon megnehezít az, hogy a két várost szinte teljesen elárasztotta a víz, utakat és házakat öntött el. A kórházakat evakuálni kellett, családok tucatjai kerestek menedéket a szükségszállásokon. A tömegközlekedést leállították, a repülőteret pedig lezárták. Még nem lehet megállapítani a természeti csapás okozta kár mennyiségét, egyelőre az alapvető szolgáltatások visszaállításán dolgoznak. A kormány rendőröket és katonákat vezényelt a városba a mentési munkálatokra, és mintegy 8,6 millió euró összegű támogatást hagyott jóvá a károk helyreállítására. Javier Milei, argentin elnök, 3 napos nemzeti gyászt rendelt el.
A pápai hálszónok az utolsó ítéletről és az első halálról. Feltárja a megélt életet. A római kúria vasárnap este kezdődött nagybőti lelki gyakorlatának hétfői napján Roberto Pasolini kapuciusatya, a pápai házszónoka, az örök élet reménye alapgondolat jegyében délelőtt az utolsó ítéletről, délután pedig az első halálról elmélkedett. Ferenc pápa Gemelli kórházban videón keresztül követte az elmélkedéseket. A 6. pál teremben a reggeli zsolozsma imádság utáni lelki gyakorlatos elmélkedésében a kapucinus szónok az utolsó ítélet célját értelmezte. A Máté evangélium 25. fejezetében elbeszélt, és Michelangelo híres freskóján ábrázolt utolsó ítélet képét általában úgy értelmezik, mint felhívás a karitászra, a szeretet szolgálatra. A közelebbi elemzés azonban meglepő távlatot tár fel. Nem a hagyományos értelemben vett ítéletről van szó, hanem olyan kijelentésről, amely feltárja az egyes emberek által már megélt valóságot. Az Isten országába való bejutás kritériuma nem a vallási hovatartozás, hanem a legkisebb testvérek iránti konkrét szeretet, akiket az evangélium összességében Krisztus tanítványai képviselnek. A keresztények felelőssége tehát elsősorban nem az, hogy jót tegyenek, hanem az, hogy képessé tegyenek másokat a jótétre. Ezen túl a példázat felborítja az ítéletalkotás köznapi értelmét. Az igazak és a gonoszok egyaránt elcsodálkoznak a király szavain, ami annak a jele, hogy a bennük művelt jót ők természetes módon és öntudatlanul élték meg. Ez arra utal, hogy az örök élethez való hozzáférés nem az erkölcsi teljesítménytől függ, hanem attól a képességtől, hogy számítás nélkül szeretetben éljünk. A katolikus egyház katekizmusa szerint az idők végén Isten országa teljesen megnyilvánul, és az emberiséget és a világ mindenséget új égé és új földi alakítja át. Ez a reménység Krisztus ígéretében gyökerezik, aki arra hív minket, hogy már most ebben a távlatban éljünk, a teljesítéstől való aggodalom nélkül, mégis azzal a bizalommal, hogy maga Isten az, aki az ő képére és hasonlatosságára fogja átalakítani az emberségünket, a szeretet kezdettől fogva létező terve szerint. Jézus az örök életet nem egy távoli, jövőbeli valóságként hirdette meg, hanem olyan állapotként, amely már most elérhető azok számára, akik hallgatják az ő szavát és hisznek az atyában. Az evangélium meghív bennünket annak felismerésére, hogy az örök élet már elkezdődött, abban a módban nyilvánul meg, ahogyan élünk és szeretünk, ahogyan megnyílunk Isten átalakító jelenléte előtt. Az utolsó ítélet igazi meglepetése az lesz, hogy felfedezzük. Istennek nem voltak velünk szemben más elvárásai, mint hogy teljesen elismerjen bennünket gyermekeiként, akik már megmerítkeztünk az ő örökké valóságában. Zárta hétfő délelőtti emlékedését a pápai ház szónoka. Harmadik beszédében Pazolini kapucinus atya az első halálról emlékedett. Miért fáradozunk annak a felismerésében, hogy az örök élet már elkezdődött? A Biblia azt sugallja, hogy az emberek kezdettől fogva érzéketlenek és ellenségesek Isten cselekedeteivel szemben. Az Ószövetség prófétái nyilvánvalóan feltárták, hogy az emberek képtelenek észrevenni az Isten által művelt új dolgokat, míg maga Jézus, észrevéve hallgatóinak értetlenségét, példázatokban beszélt. Nem azért, hogy leegyszerűsítse üzenetét, hanem azért, hogy rávilágítson az emberi szív keménységére, amely elzárkozik a teljes élet lehetősége elől. Az Új Szövetség ezt az állapotot egy paradox kijelentéssel írja le. Már halottak vagyunk, csak éppen nem vesszük észre. A halál valójában nem csak az élet végső eseménye, vagyis a biológiai halál, hanem olyan valóság, amelyet már most megtapasztalunk egy olyan belső bezártságunk keresztül, amely megakadályozza, hogy az életet érzékeljük, mint valami örökkévalót, amelyet Isten akar nekünk adni. A Teremtés könyve az érzékenységnek ezt az elvesztését meséli el azon keresztül, amit a hagyomány eredeti bűnnek nevez. Az ember ahelyett, hogy az életet ajándékként fogadna el, ellenőrizni igyekszik azt, túllépve az Isten által megszabott korláton. Az esemény nem a kígyó által ígért függetlenség, hanem a szégyen és a zavarodottság érzése. Ez az első, belső halál abban nyilvánul meg, hogy gyarlóságainkkal folyamatosan képekkel, szerepekkel és sikerekkel próbáljuk elfedni, anélkül, hogy szembenéznénk a bennünk lakozó mély ürességgel. A Bibliában azonban úgy tűnik, hogy Istent nem zavarja meg ez az állapot. Első reakciója az, hogy megkeresi az embert és megkérdezi tőle, hol vagy? Ez arra utal, hogy a belső halál nem a vég, hanem hanem az a pont, ahonnan elindulhat a megváltás útja. Ez a logika Káin és Ábel drámájában is megjelenik. Isten nem azért avatkozik be, hogy megakadályozza a testvérgyilkosságot, hanem hogy megvédje Káint a bűn saját értelmétől. Ez azt mutatja, hogy első halálunk nem elkerülhetetlen végzet, hanem lehetőség arra, hogy az örök életét, mint jelenbeli, nem csupán jövőbeli valóságot újra felfedezzük. Maga Jézus arra hív minket, hogy az élet tragédiáit a megtérés lehetőségeként, ne pedig a kárhozat jeleként olvassuk. Végül Isten belső halálunk a nem vereségként tekint, hanem egy új élet kiinduló pontjaként. Az örök élet igazi akadálya nem a biológiai halál, hanem az, hogy képtelenek vagyunk felismerni, hogy már elmerültünk egy olyan valóságban, amely túlmutat az időn. Vagyis ha úgy döntünk, hogy bizalommal és Isten iránti nyitottsággal éljük meg azt, zárta hétfő délutáni emlékedését a pápai ház szónoka.
Pazolini atya, haldoklók vagyunk vagy élők, akik már elkezdték várni a feltámadást. A római kúriának tartott keddi elmélkedéseiben a kapucinus szónok tovább folytatta gondolatmenetét az örök életről, amelyet Isten már halálunk előtt a jelenben nekünk akar ajándékozni, ha mi befogadjuk szent lelkét. A Biblia úgy írja le az ember történetét, mint az örök élet ígérete és a halál valósága közti feszültséget, kezdte kedd délelőtti elmélkedését Pazolini atya. Izrael hűségével és hűtlenségeivel megtestesíti ezt a harcot, örökké az ígéret földjét keresve. Szent Pál halálra váltként beszél az emberről, így létének ellentmondását fejezi ki. A proféták közül Ezékiel ezt az állapotot a kiszáradt csontok völgyével ábrázolja. Izrael olyan, mint egy szabad ég alatti temető, élettelen és reményvesztett. Isten megparancsolja a prófétának, hogy beszéljen a csontoknak, amelyek újra összeállnak, hús kerül rájuk, de élettelenek maradnak, amíg a lélek rájuk nem fúj. Ez a látomás nem csak a száműzetésből való visszatérésre igaz, hanem az emberi létre is. Gyakran anélkül létezünk, hogy valóban élnénk. Az elszáradt csontok az első halált, a belső halált jelképezik, ami a félelemben, a közönösségben, a reményvesztettségben jelenik meg. Ez történt Ádámmal és Évával is a bűnbeesés után. Testük élő volt, de elszakadt Istentől. Csak Isten lelke adhatja vissza nekünk a hiteles életet. Mindazonáltal létezik egy második halál is, amit gyakran örök kárhozatként értelmeznek, de lehet a biológiai halálnak is tekinteni. Aki már túljutott az első halálon, vagyis a félelmen, az önzésen és a kontroll illúzióján, ijedtség nélkül néz szembe a második halállal. Assisi Szent Ferenc megénekli ezt a naphimnuszban, amikor dicséri azt, aki Istenben elfogadja a halált. A jelenések könyve megállapítja, hogy aki győz, annak nem árt a második halál. Aki a hitben és a reményben él, az anélkül halad át a halálon, hogy összetörne alatta. Ezékiel látomása arra tanít minket, hogy a feltámadás már most megkezdődik. Isten nem várja meg a halálunkat azért, hogy nekünk ajándékozza az örök életet, hanem már a jelenben felkínálja azt, ha befogadjuk az ő lelkét. A valódi kérdés az, kiszáradt csontok akarunk maradni, vagy hagyjuk, hogy az igazi élet által megelevenedjünk. Kedd délutáni elmélkedésében a pápai ház szónoka a haldoklók vagy élők közötti választás kérdésével foglalkozott. Életünk igazi kihívása nem az, hogy átmenjünk a halálon, hanem hogy fölismerjük. Az örök élet már itt kezdődik. Gyakran azzal áltatjuk magunkat, hogy csak kétféle ember létezik, élő és halott. János evangéliuma Lázár feltámasztásával megkérdőjelezi ezt a felfogást. Az igazi halottak nem azok, akik már nem lélegeznek többé, hanem azok, akiket megbénít a félelem, a szégyen és a kontroll. A pólyával körültekert, ezért minden mozdulatában korlátozott Lázár jelképez minket, mindannyiunkat, amikor hagyjuk, hogy az elvárások és merev sablonok megfojtsanak minket, elveszítve a kapcsolatot saját belső szabadságunkkal. Márta és Mária testvérük halála láttán feltétlen hitüket fejezik ki. Uram, szólította meg Márta Jézust, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem. Ez a mentalitás egy olyan istenképet tükröz, akinek mindig közbe kellene lépnie, hogy megmentsen minket a fájdalomtól. De Jézus nem azért jött, hogy kiiktassa a szenvedést, hanem hogy átalakítsa azt. Én vagyok a feltámadás és az élet. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy meghalunk-e, hanem hogy valóban élünk-e már, bízva Krisztusban és az ő szavában. Ez a kihívás jelenik meg a vérfolyásos asszony történetében is. A 12 éve beteg asszony megmeri érinteni Jézus köpenyét, hogy a gyógyulást keresse. Az ő állapota az egész emberiséget jelképezi. Gyógyírt keresünk, életet keresünk, de gyakran téves bálványokra bízzuk magunkat, melyek kiüresítenek minket. Csak a Krisztussal való kapcsolat hozhatja el a valódi gyógyulást, ami nem csak testi, hanem benső gyógyulás. A ráhagyatkozás és az elfogadottság érzésének képessége. Jézus azt mondja neki, leányom, hited meggyógyított, megmutatva, hogy az üdvösség nem Isten külső beavatkozása, hanem abban a képességben fejeződik ki, hogy meg tudunk nyílni jelenléte előtt. Ugyanez igaz a gyónásra és minden kiengesztelődési tapasztalásra. Nem elég egy formális cselekedet. Szükséges, hogy szívünk újra felfedezze a bizalmat egy olyan Istenben, aki azt akarja, hogy mind valóban élők legyünk. Lázár jele és a vérfolyásos asszony gyógyulása egy gyökeres kérdést tesz föl nekünk. Haldoklók vagyunk, akik a véget várják, vagy élők, akik már elkezdték megtapasztalni a feltámadást. Az örök élet nem csupán egy jövőbeli jutalom, hanem olyan valóság, amit már most választhatunk, szabadon, reménnyel és Istenben bízva, aki a teljességre hív minket, zárta kedd délutáni nagybőti elmélkedését a pápai ház szónoka. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Boldog szomorú dal. Van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem. Szívem minek is szomorítsam, van mindig elég eleségem, van kertem. A kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, és benn a dió, mogyoró, mák terhétől öregbül a kamra. Van egyszerű, jó takaróm is, telefonom, úti bőröndöm, van jó szívű, jó takaróm is, s nem kell kegyekért könyörögnöm. Nem többet, az egykori kötkép részegi a ködnek, a könynek, ha néha magam köszönök még, már sokszor előre köszönnek. Van villanyom, izzik a villany, tárcám van, igaz színezüstből, tollam, ceruzám, vígan illan, szájamban öreg pipa füstöl, fürdő van, üdíteni testem, langy téj a beteg idegemnek, ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok? Az a bánat könnyekbe borít, nem egy orcát, és énekes ifjú fiának vall engem a vén Magyarország. De néha megállok az éjjel, gyötrődve, halálba hanyatlón. Úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit a padlón, mint lázbeteg, aki föleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam. Mert nincs meg a kincs, mire vágytam. A kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben.
Kosztolányi Dezső Boldog szomorú dal című versét Máté Gábor előadásában hallották. Kosztolányi Dezső 1885. március 29-én született Szabadkán. Édesapja a helyi gimnázium matematika-fizika szakos tanára, majd igazgatója volt. A Budapesti Egyetem bölcsészkarának magyar-német szakos hallgatójaként köt barátságot Babits Mihállyal, Juhász Gyulával, Olá Gáborral, Zalai Bélával. 1904-ben Bécsben tanul filozófiát, a következő évben hazatér, de egyetemi szakvizsgáját nem teszi le. Állást vállal a Budapesti Naplónál. 1908-ban a Hét, az Élet és az ekkor induló Nyugat munkatársa, 1910-ben a Petőfi Társaság tagja lesz. 1917-től az Esztendő szerkesztője, Hatvani Lajos, Karinti Frigyes, Tóth Árpád mellett. Alapító tagja a Vörös Marti Akadémiának. 30-ban a Kisfaludi Társaság tagjává és a Magyar Penklub elnökévé választják. 32-ben francia becsületrenddel tüntetik ki. A konzervatív írók támadására, hogy megmentse a budapesti nemzetközi kongresszust, lemond a Penklub elnökségéről. A találkozón az elnöki tanács tagjaként vesz részt. Kosztolányi 1936. november 3-án hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Ó, Uram, amikor majd eljössz ítélni a világot, a te tövis koronád a dicsőség és a fenség koronája lesz. Én üdvözítőm, én Istenem, ma ítélj meg engem, ne akkor, most, ebben a percben, amikor szorosan ölellek a szívemben, most ítélj meg engem, aki tövis koronával látlak téged. Itt éges, itt fenyíts, itt légy szigorú, hogy az örök kivalóságban megbocsáss. Meggyötört, megvetett, megtépett Jézusom, lábaidhoz borulok, és egészen a tiéd akarok lenni. Tekints rám irgalmasságot szemeivel.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1,